Éva Holman az egykor számos hőstettet végrehajtó ezredes feleségeként és a birodalomért hősi halált halt fiú anyjaként általános megbecsülésben és lelkiismereti békében tölti idejét. Egy napon azonban felbukkan a birtokán egy helyi férfi, de ő ahelyett, hogy feladná a hatóságoknak, gondoskodni és gondolkozni kezd róla. A férfi történetének megismerése kibillenti életvitelének egyensúlyából, és fokozatosan egyre őszintébb számvetésre készteti. Csak ezt a néhány mondatot veszem ki ennek a hihetetlenül érzékeny és megrázó könyvnek a fülszövegéből, mert most a fordítóval, Mesterivonnal megpróbáljuk megmutatni a regény bizonyos szálait, Jesus Carrasco, A föld, amelyen állunk című regényében.
Maga a történet fiktív, a helyzet nem biztos.
Igen, azt hiszem, hogy azzal kezdünk, ami az egész könyvnek a lényege, és amit talán az olvasó csak a regény első egyharmada után kezd kapizsgálni, hogy bizony ez a regény, nem tudjuk, hogy mikor játszódik, mert az író határozott szándéka volt, hogy egy időn kívüli művet hozzon létre. Van egy ukrónia nevű neologizmus, amit olyan művekre alkalmazunk, amelyek hipotetikus vagy fiktív időben játszódnak. Hogy hol járunk, azt viszont tudjuk, Extremadúrában. Extremadúra Spanyolország dél-keleti részében található régió, Jesus Carrasco az író szülőföldje. Az, hogy milyen történelmi időszakba illeszthető a mű, erre sem kapunk választ, csak eljátszadozhatunk a gondolattal. Azt feltételezhetjük, hogy valamely birodalom hatalomra jutott, ugye itt mindenki elsősorban a német birodalomra gondol, de Carrasco ügyesen eljátszik a nevekkel is, a főhősnő férje nyugalmazott ezredes Josif Holman névre hallgat, tehát az orosz és a német nyelvnek egy ilyen érdekes keverékéből születhetett ez a név. Tehát nem tudjuk, annyit tudunk, hogy egy hatalmas, mindent átfedő európai birodalomról van szó, amelynek Spanyolország, mint csatolt terület is részét képezi.
Van egy asszony, aki ezt a nagybeteg férjét ápolja, ketten élnek egy nagy házban, betelepültként ezen a vidéken, és talál egy férfit a kertjében. Ez több szempontból kockázatos, ezt a férfit nem jelenteni, ezt a férfit befogadni. Miért nehéz ez a szituáció?
Éva Holman, akinek a naplójából ismerjük meg a történetet, az elbeszélés egyes szám első személyében történik. Egy nyugalmazott ezredesnek a felesége, aki már az ezredes egy ágyhoz kötött idős beteg ember, azt megtudjuk, hogy az úgynevezett pacifikációt követően, tehát miután nyilvánvalóan ez a birodalom győzelemre jutott, és pacifikáció alatt egy kicsit mint egy felszabadító hadseregre rímelt, a fontos jelentős szerepet játszó katonák, fővezérek különböző területekhez jutottak. Magunk sem, az olvasók nem tudjuk egészen a történet legvégéig, hogy hogyan élhetnek ezekben a falvakban, és hogyan lehetséges, hogy annyi üres terület és ház és birtok áll a rendelkezésükre. Tehát itt megtudjuk fokozatosan, hogy a helyiekkel, tehát akik ottani lakosok vagy azok voltak, nem tarthatják a kapcsolatot, csak olyan szinten, hogy alkalmazottaik lehetnek ezek az emberek, de ezekkel semmiféle társadalmi keveredés, közvetlen kapcsolat, barátság nem megengedett. Ezért neki voltak éppen tilos volna szóba állnia azzal a furcsa idegennel, aki megjelenik ott a birtokon.
Ez a férfi nem beszél, ez fekszik a földön.
Igen.
Nem tud róla a nő sokáig semmit, ugye ápolatlan, ki tudja mióta vegetál tulajdonképpen ez a férfi, szóval, hogy igazából ez a nő csak enni ad neki, kiviszi egy tálcán a kertbe, és a földre leteszi az ennivalót.
Valóban van egy feszültség az egész regény folyamán, egy izgalom. Először azt gondolhatjuk, hogy akár egy félhámosról van szó, fokozatosan kiderül, hogy egy fogyatékossá alázott emberi roncsról van szó, és magunk sem értjük, hogy Éva Holman miért törődik vele. Ő maga is eleinte próbálja elnyomni magában a bizonyosságot, ami aztán felülkerekedik rajta, hogy kiderítse, hogy mi az, ami ezt a férfit odaköti, miért nem hajlandó egy tapottat sem mozdulni arról a helyről.
Milyen körülmények között él Éva?
Ő egy maga tehetetlen zsarnokkal él, akitől még ebben a helyzetben is tart, és természetesnek veszi azt, hogy ő egy kiszolgáltatott szerepben van. Hát ez ugye abból is következik, hogy hiába lázadna fel a férje ellen, ő gyakorlatilag nem is tudna hová menni a világban.
Mi az, amire ez az odatévedt férfi kényszeríti Évát? Olyan, mintha most ébredne föl.
Ilyen szempontból irodalmi értelemben is tökéletes a mű, mert semmilyen összekötő szöveg Éva Holman naplóján kívül nem található a szövegben, és ezen a naplón keresztül leszünk tanulni egy lélektani átalakulásnak voltak éppen egy erkölcsi és etikai értelemben egy tökéletesedési folyamatnak, hogy hogyan jut el Éva arra a pontra, hogy az emberi méltósága és az emberi érzelmei felülkerekedjenek azon a tényen, hogy ő egy kiszolgáltatott helyzetben lévő szereplő, és azzal kell, hogy szembenézzen, hogy gyakorlatilag az egész életét hazugságban töltötte, és így idősebb korára eljut arra a pontra, hogy késztetést érez arra, hogy hiteles értelmet adjon a saját életének.
Lehet azt mondani, hogy nyomozni kezd. Az egyetlen jel, ami a külvilághoz kapcsolja ezt a férfit, aki fekszik a földön, egyszerűen egyé válik a földdel. Egyetlen jel van, ez pedig egy levél, ami a kabátjában van ennek a férfinak.
Éppen ez a lényeg, hogy az olvasó Éva Holmannal együtt nyomozzon, feszítő izgalom hatja át az egész elbeszélést, hogy ez a férfi honnan jött, és hová megy, és közben mit kellett átélnie, mielőtt visszakerült, mint később megtudjuk oda, ahonnan elindult. Ez a furcsa ember megjárta a poklok poklát, mégis visszakívánkozik a szülőföldjére, és az általad említett föld szimbólum fogja össze ezt az egészet, ami számos formában megnyilvánul a regényben, egészen a konkrét megmarkolt földtől, a veteményes táptalajától kezdve az emberi nyugvó helyig, a földig, mint sírig, és az egész könyv voltaképpen az ember és a föld kapcsolatát firtatja.
Mester Ivon fordítóval beszélgettünk Jesus Carrasco A Föld, amelyen állunk című regényéről, amit a Tipotex kiadó jelentetett meg.